A Magyar Katolikus Rádió műsora.
Velünk vannak. Teljességre hangolva.
Köszönti Önöket a szerkesztő Csúcs Judit és sorozatunk gazdája, szakértője, Pál Feri atya, mentálhigiénés szakember.
Köszöntlek téged és az adás hallgatóit.
Pál Feri atya rendszeres keddesti alkalmai a budapesti MOM kulturális központban. Jó ideje már az életünket megnehezítő belső mintázatainkról, vagyis az úgynevezett sémákról szólnak. Az előadásokat követve műsorainkban arról ejtünk szót itt a Magyar Katolikus Rádióban, hogy miként értelmezhetjük úgy a különböző sémákból eredő sérüléseinket vagy zavarainkat, hogy általuk fejlődni tudjunk. Néhány hete már az elismerés hajszolás séma kapcsán beszélgetünk. Legutóbb ott hagytuk abba, hogy milyen problémákat okozhat a depresszív dilemma.
Arról beszéltünk, hogy tulajdonképpen kisebb-nagyobb mértékben a legtöbb embert azért jellemzi ez a dilemma. De valóban fontos ez a megjegyzés, hogy kisebb-nagyobb mértékben. A dilemma lényege az, hogy ha kifejezem magam a szükségleteimet, vagy a célkitűzéseimet, vagy cselekszem ezekért, akkor esetleg konfliktusokba keveredek olyan személyekkel, akiknek a szeretetét, megbecsülését, elismerését, törődését nem akarom elveszteni. A dilemma tehát lényegileg azt jelenti, hogy ha kifejezem magam, akkor elveszthetem azok szeretetét, akik nélkül nem akarok élni. Ha viszont azt mondom, hogy igen, az ő elfogadásuk, szeretetük, megbecsülésük olyan fontos, hogy anélkül nem tudok élni, akkor viszont magamat vesztem el. És akkor már élményszerűen megélem azt, hogy olyan helyzetekbe megyek bele, olyan dolgokat csinálok, úgy alakulnak a kapcsolataim, ahogy tulajdonképpen nekem nem is jó.
Mit tehetünk ennek a dilemmának a feloldására? Ugye ez volt az egyik témája az egyik előadásodnak, és egy nagyon érdekes gondolatot hoztál, ami úgy hangzik, hogy megengedem magamnak, hogy rossz vagyok.
Természetesen, és ezt újból és újból elmondtam az előadáson is, hogy nem erkölcsi értelemben vett rosszaságról van itt szó, hanem arról, hogy amikor a depresszív dilemma kialakul az emberi személyiségben, akkor az emberi kapcsolatainknak a lényege nem pont az, mint ami felnőtt korban. Mert pici gyerekkorban az emberi kapcsolatok nélkül a szó szoros értelmében elpusztulunk, meghalunk. A saját legalapvetőbb emberi szükségleteinket sem tudjuk kielégíteni egy szál magunkban. Nem tudunk enni egyedül, nem tudjuk tisztába tenni magunkat, nem tudunk biztonságérzetre jutni egyedül. Szükségünk van másokra. Elég sokáig így telik az élet. Amikor tehát ez a dilemma kialakul, akkor nagyon sok mindent így mondhatnám, nem engedhetek meg magamnak. Egy kisgyereknek a belső világában egészen természetesen jelenik az meg, és ez is egy dilemma, hogy magamat veszítsem el, vagy a szüleimet. Egy kisgyerek erre a dilemmára következő választ adja. Még mindig sokkal jobb, ha magamat vesztem el, mintha a szüleimet. Mert ha magamat vesztem el, akkor a szüleimmel való kapcsolat megmarad, márpedig a velük való kapcsolat nélkül nem tudok élni. És tényleg így van, hogy nem tud élni. Ezért egy gyerek belső világában mi fog kialakulni? Az, hogy inkább magamat tartom rossznak, elfogadom, ha például a szüleim azt mondják, hogy ne legyél rossz, Feri, pedig semmi más nem csinálok, csak egy egészséges 4 éves vagyok, vagy egy egészséges 7 éves, és nem bírok a fenekemen ülni 2 órán keresztül. Fölpattanok, jövök, megyek, de teljesen normálisan működök. Vagy hazajövő az iskolából, annyira jól esik egy picit pihenni, vagy annyira jól esik egy kicsit zenét hallgatni, de hogyha nekem azt mondják a szüleim, hogy ez rosszaság, vagy hogyha én hangosan nevetek, és a szüleim erre azt mondják, hogy ez rosszaság, akkor előbb-utóbb megtanulom, hogy ez rosszaság, vagy hogy rossz vagyok, ha hangosan nevetek, vagy rossz vagyok, ha rohangászok. Ezt én megtanulom, elfogadom tőlük, azért, mert így biztosítani tudom a velük való kapcsolatot, és a kapcsolat révén azt, amire szükségem van. Mikor egy gyerek végigalussza az éjszakát, fél évesen, vagy két évesen, mit szoktunk rá mondani? Olyan jó gyerek. És egy gyerek, aki valamilyen természetes oknál fogva, normálisan, egészséges módon, mert jön a foga, vagy fáj a hasa, és sír éjszaka, hát a legtermészetesebb dolgot teszi, kifejezi magát, mégpedig joggal fejezi sírással ki magát, a legérthetőbb jelzést adja a környezetének. Nagy baj lenne, ha ezt a jelzést nem adná a környezetének. És mit mondunk rá? Rossz. Azért, mert sír éjszaka. Petivel nem volt semmi bajunk. Peti nagyon jó. Julcsika nem jó. Pedig, amit tesz, az éppenséggel tökéletesen megfelel annak, amit ő megél. Joggal és értékesen teszi ezt.
Megengedem, hogy rossz vagyok. Ez a mai gondolatunk természetesen nem erkölcsi értelemben. Ha meg akarjuk érteni ezt a gondolatot, akkor valahogy úgy tudjuk ezt megfogalmazni, hogy ezt a bizonyos rosszat a sémavilágom határozza meg, tehát a hiedelmeim.
Igen.
És átlépve ezeken, vagy átlépve a saját határainkon, mégis megélhetjük ezeket az általunk rossznak vélt dolgokat, na de ehhez ezt meg kell magunknak engedni.
Igen. Úgy is mondhatnám mindezt, hogy egészen magzati kortól kezdve a szüleim kimondva, kimondatlanul, tetteikkel hozzám fűződő viszonyukban különböző, ha lehet ezt így mondani, tilalmakat fejeznek ki. Például tilos létezned, tilos ilyennek lenned. Rossz vagy akkor, ha érzel, tilos érezni, tilos kérdezni, tilos hibázni, tilos valamit kifejezni, tilos közel lenni, tilos hangosnak lenni, tilos izegni, mozogni, tilos bepiszkítani a ruhánkat, tilos másoknak a terhére lenni, tilos másokkal hosszan beszélgetni, tilos, 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 tilos. Rengeteg ilyet kapunk, márpedig minden olyan szülői tilalom, ami megérkezik egy gyerekhez, az tulajdonképpen azt a világot alakítja ki bennünk, hogy na hát, ha vagyok, már pedig az anyám azt mondta, hogy neked nem kellene lenned, mert egy becsúszott gyerek vagy, és tulajdonképpen elvetettelek volna, csak a negyedik hónapban már nem lehetett, de akkor én nekem az lesz a tapasztalatom, hogy az anyám tulajdonképpen azt közvetíti, hogy neked nem kellene lenned, rossz, hogy vagy. Akkor kialakul egy belső tapasztalásom arról, hogy én rossz vagyok, már a létezésem miatt rossz vagyok. Ha nem tudok valamit és kérdezek, akkor rossz vagyok. Ha csinálok valamit és elrontom, akkor is rossz vagyok. Ha kifejezem egy érzésem, akkor rossz vagyok. Ha tiltakozom valami miatt, rossz vagyok. Ha beszélek, rossz vagyok. Ha mozgok, rossz vagyok. Ebben az összefüggésben fogalmaztuk meg ezt a kijelentést, hogy valóban megengedhetnénk magunknak azt, hogy rosszak legyünk.
Mennyiben visszük tovább ezeket a tilalmakat? Milyen mértékben adjuk át a gyermekeinknek azokat a tilalmakat, amiket mi megtanultunk?
Természetesen előszeretettel adunk sok mindent tovább abból, amit mi megtanultunk, és eszembe jut most egy élményem, körülbelül 40 fős felnőtt fiatal már szülői társaságban beszélgettünk arról, hogy ők maguk milyen tilalmakat kaptak és hoznak otthonról, és vajon hogy látják magukat, milyen tilalmakat adnak át. Hiszen ez összefüggésben lesz azzal, hogy mit gondolok arról, hogy mikor vagyok jó, és mikor vagyok rossz. Az derült ki, hogy a jelenlegi 40-es korosztályban, persze ez csak 40 embert érintett éppen az én ismeretségi körömön belül, a legtöbbeket érintő tilalom így hangzott, tilos hibázni, tilos valamit elrontani. Ez azt jelenti, hogy az én kedves ismerőseim között a legtöbben, ha valamit elrontanak, akkor ennek kapcsán azt élik meg, hogy ők rosszak, hogy nem jó a saját bőrükben lenni, hogy valami katasztrofális dolog történt, valami megmásíthatatlan, kijavíthatatlan, valami rettenetes dolog, aminek rettenetes következményei lesznek, valami, ami lemoshatatlan, valami szörnyűség történt. Valójában pedig egyszerűen csak hibáztak. És hogy ez miért olyan bénító? Ugyanis ha tilos hibázni, akkor tökéletesnek kell lenni. Ez pedig lehetetlen. Ha tilos hibázni, ez azt jelenti, hogy lehetőség szerint nem érdemes újítani, vagy kezdeményezni, nem érdemes kreatívnak lenni, nem érdemes valamit kipróbálni, sőt nem érdemes megtanulni sem valamit, mert a tanulási folyamathoz természetesen tartozik, hogy elrontom, hiszen még nem tudom, ezért kell megtanulnom. Nem tudunk valamit úgy megtanulni, hogy a folyamatban rögtön már az első kísérlettől tökéletesen tudjuk, majd azután soha ne rontsuk el. Tulajdonképpen eszembe jut ezzel kapcsolatban, de papként talán a szentmisének nincs is olyan része, nagyobb egység, amit ne rontottam volna el valamikor, a közel 20 év alatt. De most képzeljük el, azt mondanám, tilos rontani. De akkor nem is tudnék misézni, mert előbb-utóbb egy pap valamit el fog rontani a misézése közben. Egészen ártatlannak tűnik valójában egy rettenetes szülői tilalom, hogy tilos rontani, vagy tilos tévedni, vagy hibázni. Ezért, ha megengedem magamnak, hogy valamit elrontsak, akkor tulajdonképpen megengedem magamnak, hogy a saját tapasztalati világomon belül úgy éljek meg valamit, hogy most rossz vagyok, akkor megengedem magamnak ebben az összefüggésben, hogy rossz legyek, akkor tulajdonképpen a gyógyulásnak, a fejlődésnek az útján vagyok.
Teljességre hangolva mai adásában Pál Feri atyával továbbra is az elismerés hajszolás séma kapcsán beszélgetünk. Fő gondolatunk, megengedem magamnak, hogy rossz vagyok. Hogyha ezt megtapasztalom, akkor mit adhat az nekünk? Miért jó ez, hogyha ezt beengedjük magunknak?
Nyilván az első tapasztalataim általában negatívak lesznek, hiszen azok a gyötrő érzések, félelmek, aggodalmak, hozzá kapcsolódó gondolatok, negatív emlékek, hogyan büntettek meg emiatt, hogyan szégyenítettek meg, vagy közösítettek ki, persze, hogy ilyenkor is elevenné válhatnak. A helyzetem azonban mégsem pontosan ugyanaz, mert közben szólok magamnak, vagy magamhoz, és azt mondom, Feri, te akkor is jó úton vagy. Nem baj, hogy elrontottad. Elkezdek magammal beszélgetni. Segítek magamnak, mint egy jó segítő annak, aki erre rászorul. Azt mondom, Feri, nagyon is megértem, hogy most rosszul érzed magad. Együttérző vagyok veled. Megértő vagyok veled. Látod, ez se rossz. Most sem vagy rossz, amikor azt érzed, hogy összedől a világ, mert valamit elrontottál. Most sem arról van szó, hogy hülye vagy, vagy béna vagy, vagy szerencsétlen vagy, vagy élhetetlen vagy, vagy tehetetlen vagy. Nem erről van szó, hanem most tanulsz meg valamit. Feri, te csak nyugodj meg! Jó úton jársz! Nem dől össze a világ. És tudod mit? Most kezdj el kifelé fordulni, én ezt tanácsolom neked, te persze csinálsz majd, amit akarsz, és nézd meg, hogy azok a félelmeid, hogy most valaki nem szeret ugyanúgy, vagy összedőlt a világ, vagy szóba se áll veled, nézd meg, hogy így van-e, vagy nem. És mi szokott kiderülni? Hogy egy-egy tévedésünk nyomán lehet, hogy egy-két embernek az nem tetszik, vagy szóvá teszi, és nagyon sok ember jó ízűen együtt tud vele élni. És vagy megbocsájt, vagy át is néz az egészen, nem is tulajdonít akkora jelentőséget. Hiszen ilyenkor egy beszűkült lelki állapotba is kerülünk, a múlt által beszűkült lelki állapotba. Ezért kifelé figyelek, és hirtelen azt hallom, hogy ugyan Feri, én is szoktam elrontani. És hirtelen átélem azt, hogy jé, ennyi az egész. Hát én azt gondoltam, összedől a világ. És ennyi az egész? Komolyan mondod? Nem is történt nagy baj, majd együtt kijavítjuk. Vagyis megengedek magamnak egy új tapasztalatot. És az új tapasztalat révén, ami a hibázáshoz kapcsolódó új tapasztalat, kialakulhat egy új belső világ.
Tehát minden rosszban van valami jó.
Illetve azt mondhatnám, hogy felfedezhetem, hogy abban a rosszban vagy abból a rosszból milyen jó születhet.
Az egyik előadásodon elmesélted a rendes ember történetét, aki egész életében mindent a rendes emberhez méltóan csinált, és végül úgy érezte, hogy mégsem kapta meg azt a boldogságot, ami a rendes embernek járna.
Tulajdonképpen az erre való rálátásnak egy természetes életszakasza lehet az életközép és az életközepi krízis vagy válság. Tehát leélhetek 40-50 évet minden reflexió nélkül, rálátás nélkül, hogy megpróbálok a szüleim által bennem létrejövő hiedelem világ alapján jó kisfiúnak lenni és jó kislánynak, majd pedig 50 évesen rádöbbenek, hogy messze a lehetőségeim alatt éltem. Hogy rengeteg mindent nem próbáltam ki, nem mondtam ki, nem éltem meg, nem föltétlenül ki, nem kérdeztem, nem kísérleteztem, nem tanultam meg, nem jártam be. És közben látom mondjuk a kortársaimat, akik 40-50-60 évesen nagyon sok mindent általam a szüleim révén kialakult szemléletmód szerint rossz fiúként, vagy rossz lányként megengedtek maguknak, és az életükben olyan dolog születhetett meg, ami az én életemben nem. És megint csak szeretném hangsúlyozni, hogy nem erkölcsi, morális rosszaságról beszélünk.
Tehát itt tulajdonképpen arról van szó, hogy kialakul bennünk egy hiedelemvilág, hogyha én ezt vagy azt meglépem, ha kísérletezek, ha nem ügyvéd lesz belőlem, ha nem lesz egy rendes szakmám, akkor én rossz vagyok, és ezért besétálunk egy olyan utcába, ami nem biztos, hogy a mi utcánk, és mégis ott rekedünk.
Igen. Ráadásul még, hogyha a mi utcánk is, akkor is megtörténhet velünk az, hogy valahogy kigyomlálhatatlanul az az élményünk, hogy mindezt mégiscsak azért csináljuk, mert az apánknak akartunk megfelelni. Vagy hogy azért, hogy anya szeressen, vagy hogy ők nyugodtak legyenek, vagy hogy az ő világképükbe be tudjunk illeszkedni, és ezáltal ne veszítsük el a velük való kapcsolatot. Tehát természetesen az is egy külön munkát igényelhet, hogy azt mondom 50-60 évesen, hogy most már nem módosítok pályát. De hogy hogyan tud az enyém lenni valami, amit az alapján választottam, hogy még nem volt az enyém, az a szüleimé volt.
Akkor az is nagyon fontos, hogy szülőként is tisztában legyünk ezzel a folyamattal, hogy képesek legyünk a gyermekeinket egy önálló entitásként elfogadni, önálló gondolatokkal és önálló célokkal, és azért, mert én sikeres ügyvéd vagyok, még nem biztos, hogy ő is az lesz.
Igen, kétség kívül egy nagyon nagy jó tétemény a szülők részéről, hogyha lehetőségeket biztosítanak, ráirányítják a gyerekeik figyelmét a tehetségükre, a kibontakozásnak a konkrét cselekvésekben megvalósuló útjait is rendelkezésre bocsátják a gyerekek számára. Véleményük is lehet arról, hogy mit volna érdemesebb tenni, de közben pedig megadják annak a szabadságát, hogy a gyerekek a legerősebb, természetes és jó belső késztetéseket élik meg. Eszembe jut egy saját élményem. Mégpedig az, hogy mikor 6 éves voltam, akkor a szüleim azt javasolták, hogy menjek el úszni. Mert az úszás az nagyon egészséges, alapvető sportág, jót tesz a testnek, a léleknek, mindennek. És ténylegesen elkezdtem úszni, és utáltam. És a szüleimben volt azért egy valamiféle következetesség, hogy azért az első sírásomra nem mondták azt, hogy abba hagyhatom. És ezért jártam úszni egy egész éven keresztül. Egyre kevésbé szerettem úszni. És amikor a szüleim észrevették, hogy na ez nem egyszerűen csak arról szól, hogy na éppen hideg volt a víz, vagy arról, hogy na éppen most tovább szerettem volna aludni, vagy éppen van egy rossz napom, hanem hogy valóban ebbe az irányba nincsenek belső késztetéseim, nem okoz örömöt. Akkor azt tudták mondani, hogy jó, itt ez már most nem az a dolog, hogy na bátorítjuk, meg erősítjük, meg azt mondjuk, hogy na tartsál ki, hát végül is így edződik a lélek, hanem hogy ezt abba kell hagyni. De a szüleim azt mondták, rendben van, Feri, akkor ne úsz, de akkor legyen a másik alapvető sportág, akkor legyél atléta. És akkor 7 évesen elvittek atlétizálni, amit az első pillanattól kezdve szerettem. És szerettem annak a monotónia részét, futni is szerettem, és szerettem az edzés részét is, és szerettem kifáradni, és szerettem még szenvedni is ott az atlétika pályán. Tehát milyen érdekes ez, hogy nem csak azért váltottam az úszásról az atlétikára, mert az egyik nehéz, a másik könnyű, hanem az egyikben a nehézségeket egyszerűen nem tudtam elviselni. A másikban a nehézségeket pedig nagyon is jó lélekkel tudtam venni és vinni. És tulajdonképpen a szüleimnek soha egyetlen mondattal sem kellett azt mondani, hogy na Feri, most már vedd a kabátodat, mert edzés van. Mentem magamtól 7 éves koromtól kezdve. Soha egyszer sem kellett erre engem rávenni. Tehát itt látnivaló, hogy egy jó egyensúlyt érdemes megtalálni. Hogy nem az első nyikkanásra mondom azt, hogy jó, akkor ne csináld, mert időben derül az ki egy folyamatban, hogy mi az, amit érdemes mégiscsak ösztönözni kívülről is, és mi az, amit érdemes abba hagyni.
Egy rövid záró mondat erejéig beszéljünk egy kicsit arról, hogy ha mégis felnőttként kell megtalálnunk azt, ami nekünk igazán örömet okoz, hogyan segíthetünk magunknak abban, hogy kísérletezzünk, hogy megéljünk olyan dolgokat is, amiről eddig úgy gondoltuk, hogy az rossz.
Először is érdemes egy döntést hozni. A döntés így szól, ha el is rontom, nem baj. Hogy egyáltalán, ha tilalmakat kaptunk a szüleinktől, és ezek még elevenek bennünk, de szeretnénk átírni őket, akkor engedélyekre van szükségünk. Ezeket az engedélyeket pedig felnőttként saját magunknak adjuk meg. És azt mondom, mától kezdve megengedem, hogy valamit akár el is roncsak, hibázzak, vagy valami ne legyen 100%-os. Ezt magamnak megengedem. És azért engedhetem ezt meg magamnak, mert egyébként becsületes vagyok, tisztességes vagyok, és hogyha valamit nem tettem jól, akkor ott van bennem az a természetes késztetés, hogy azt kijavítsam, vagy beismerjem, vagy megtanuljam, hogy érdemes jobban csinálni. Tehát azt is be tudom látni, hogy ez nem azt jelenti, hogy felelőtlen vagyok, vagy nem törődöm vagyok, hanem azt jelenti, hogy kitágítom a lehetőségeimnek a világát.
Pál Feri atyával ma a depresszív dilemma feloldásához vettünk sorra néhány gondolatot. Beszélgetéseinket újra meghallgathatják a www.katolikusradio.hu oldalon. A technikus Bújás János nevében is búcsúzik a sorozat gazdája,
Pál Feri,
és a műsor szerkesztője, Csút Judit.